Üdvözlöm Önöket, Ridder Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és nagyon örülök, hogy mai vendégem ismét Sztárai Kézdi Éva, aki már egy korábbi adásunkban volt itt a stúdióban, és akkor a egykori arisztokrata családok leszármazottainak helyzetéről beszéltünk. A mai napon pedig tulajdonképpen a fő műsorunkhoz, az Otthon a családban című műsorhoz kapcsolódó témáról fogunk beszélgetni. Sok kutatás, cikk jelenik meg arról, hogy az elmúlt 10-20-30 évben a szülők, ezen belül a édesanyáknak és az édesapáknak a családban, illetőleg a munkaerőpiacon betöltött szerepe hogyan változott. Arról nagyon sok írás van, hogy az édesanyáknak a szerepe mennyire változott, arról talán kevésbé beszélünk, hogy az édesapáknak a helyzete hogyan alakult, hiszen szemben mondjuk a idősebb generációnál, akiknek jellemzően az volt a feladata az édesapáknak, hogy a anyagi biztonságot teremtsék meg egy családnak, a gyermekgondozásban vagy gyermeknevelésben kevésbé volt szerepük, ez már a mai napra azért jelentősen megváltozott, hiszen az édesapák egyre jobban igénylik is azt, hogy a család életben komolyabban részt vegyenek, sőt most már olyan oda is eljutottunk, hogy sok esetben a gyest vagy a gyedet is az édesapák veszik igénybe. Erről fogunk ma beszélgetni, és sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen a meghívást.
Egy adott országban az édesanyák, illetőleg édesapák mennyire vállalnak egyáltalán gyereket, az nagyban függ attól, hogy milyen az adott országnak a családtámogatási rendszere. Ha Magyarországot nézzük, akkor 1967-ben először 2,5 évre, aztán később ezt 3 évre kiterjesztették azt, hogy a édesanyja otthon maradhat a gyermekével, és ezután állami támogatást is kap, majd 82-ben ez gyakorlatilag, ha jól tudom, annyi jogon jár, és ezzel együtt az apa is részt vehetett ebben. Ekkora, ha jól tudom, ekkor még így jó néhány éve eltelt addig, hogy egyáltalán ez így a édesapák részéről mint igény fölmerült, nem tudom, hogy ezt jól tudom.
Igen, ez így van, valóban a gyest, amikor bevezették, akkor a jogszabály szövege szerint csak a dolgozó nőt illette meg, és 1982 óta tette lehetővé egy minisztertanácsi rendelet, hogy ha a gyermek egy éves elmúlt, akkor az édesanyja helyett a vele egy háztartásban élő édesapja is igényelheti a gyest, amennyiben megfelel a feltételeknek. Ez azóta, ez a szabály, ez rengeteg változáson ment keresztül, és mára ott tartunk, hogy az apák és az anyák, tehát a férfiak és a nők ugyanolyan feltételek mellett vehetik igénybe a gyest és a gyedet is, ami a gyed az pedig egy biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátási forma a gyermek 2 éves koráig. Tehát itt Magyarországon ez a gyesnek így a kiterjesztés, mert rész a bevezetése is, de a gyes kiterjesztése az apákra egy nagyon progresszív intézkedésnek tűnt, és még a magyar családtámogatási rendszert bírálók, leghangosabban bírálók is elismerik, hogy a magyar családtámogatási rendszer az rendkívül nagyvonalú egyrészt, másrészt pedig szóval kifejezésé néve gender semleges, tehát abban az értelemben, hogy férfiak is, nők is igénybe vehetik. De természetesen azért az igénybevevők között óriási az aránytalanság a nők irányában.
2008-ban a férfiaknak az 5%-a vett igénybe a gyest, a gyedet 1%-a, de ez 2020-ra a gyed esetében 22%-ra emelkedett meg. Milyen okok húzódhatnak meg emögött, hogy ilyen nagy arányú lett a férfiak részéről az, hogy ők a gyedet vállalják?
Így van, tehát, hogy 2014 óta majdnem 12-szeresére növekedett a gyedet igénybe vevő férfiaknak a száma, és ez 2 jogszabályváltozásnak köszönhető, egy 14-es és egy 16-osnak, aminek az eredménye az lett, hogy a gyed mellett is lehet dolgozni, tehát főállásban mindenféle korlátozás, teljes állásban mindenféle korlátozás nélkül. Tehát valószínű, hogy ez a férfiak által, vagy a férfiak arányának növekedése, az ennek köszönhető. De azért itt el kell mondani, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek a férfiak, akik a gyedet vagy a gyest igénybe veszik, ténylegesen otthon is vannak a gyermekkel. Tehát ez az a jelenség, amit így az internetes közbeszédben gyed trükknek hívnak, ami szerintem kicsit félrevezető, mert a trükk az azt jelenteni, hogy ez valamilyen kiátszása a szabályoknak, mert mivel ez egy teljesen legális megoldás, ebben az esetben az apa dolgozik, és mellette ő igényli a gyedet, ami ugye az ő jövedelmének a meghatározott százaléka, de ténylegesen az anya van otthon, aki viszont semmiféle ellátást nem kap, sőt az egészségügyi járulékot is neki kell fizetni. És ez különböző területi adatok alapján nagyon jellemző azokban a kistérségekben, persze nem tudjuk, hogy pontosan kik veszik ezt igénybe ilyen módon, de amelyek sok szempontból hátrányos helyzetben vannak. Tehát azt feltételezzük az adatok alapján, hogy ez igazából nem az apai részvétel növekedését jelenti, hanem bizonyos családoknál ez a anyagilag a legjobban megtérülő megoldás, viszont az anyáknak a helyzetét azt eléggé kiszolgáltatottá teszik. Tehát egyrészt egy következő születendő gyermeknél nem jogosultak a CSED-re, tehát ugye az első fél évben járó ellátásra, és nincsen semmiféle biztosítási jogviszonyuk, ami a későbbiekre nézve azért nagyon hátrányos lehet. Az apák részvételen növekszik a családon belül a gyermeknevelésbe, akkor nekünk nem feltétlenül a családtámogatást igénybe vevőkből kell kiindulni.
Hogyha egy édesanyja ugye gyereket vállal, akkor onnantól kezdve a munkáltató megengedőbb általában az édesanyával szemben, hogyha mondjuk csak arra gondolunk, hogy gyerek beteg lesz, akkor könnyebben engedik haza szabadságra egyik napról a másikra bejelentve. Arról kevesbé beszélünk, hogy munkáltatónak milyen a viszonyulása a gyermekesülés apákhoz, mennyire megengedőbbek, illetőleg, hogyha mondjuk visszatérve még egy picit az előző témára, hogy a férfiak ezt hogyan élik meg azt, hogy ők otthon van, ha tényleg otthon vannak, tehát most arról beszélünk, nem azért, mert hogy munkanélküli, és azért így jobban jár a család, és azért marad otthon az édesapa, nem őt tényleg tudatosan ezt vállalja.
Igen, akkor kicsit kanyarodjunk vissza a rájuk vonatkozó kutatás elejére. Tehát én ezt egy néhány évvel ezelőtt külföldön tapasztaltam, egyre több olyan családdal ismerkedtem meg, ahol a férfi volt otthon a gyermekkel, akár egy-kettő, de volt, ahol négy gyerekkel is, míg a nő dolgozott. És számomra ez egy nagyon új jelenség volt, én korábban ilyenekkel nem találkoztam, és a kutatás az innen indult, hogy utána olvastam, és nagyon hosszú interjúkat folytattam le néhány ilyen magyar édesapával, és akkor Magyarországra hazatérve egy kolléganőmmel mélyebben hozzáfogtunk ennek a témának, és kifejezetten gyermekükkel otthon lévő apákkal kezdtünk el interjúzni. És elég hamar kiderült, hogy ez a nagyon szűkszenetét, a társadalomnak szűkszenetét érintő téma, hogy ez a néhány édesapa, aki ilyen, egy sokkal átfogóbb témához vezet át, mégpedig a felvezetésben is elhangzott családi szerepek átalakulásához. De visszatérve akkor a kérdésre, tehát a gyermekükkel otthon lévő apákról szóló kutatásunkban mi kifejezetten olyan apákat kerestünk, akik nem valamilyen betegség vagy munkanélküliség, tehát nem valamilyen külső kényszer miatt maradnak otthon, hanem ez egy családi döntés volt, tehát kifejezetten ők szerettek volna otthon maradni, míg az édesanyja visszamenni dolgozni. És az egyik kérdésünk ugye arra vonatkozott, hogy a munkahelynek a megítélése az milyen volt ezzel a döntésükkel kapcsolatban. És azt tapasztaltuk, persze nem egy reprezentatív, mint a miénk, de azt tapasztaltuk, hogy a munkáltatók azok ezt tudomásul veszik. Tehát egyrészt ugye a jogszabályoknak megfelelően kell eljárniuk, tehát ez kötelező nekik megengedni, és semlegesen álltak a témához. Hogy aztán mi történik ezekkel az édesapákkal, amikor visszamennek, az egy másik kérdés. Egy jelentős részüknél ez kifejezetten ez az otthonmaradás, ez valami fajta munkahelyi problémára, válságra, kiégésre, ágazati problémára, helykeresésre volt megoldás, hogy ez alatt az idő alatt tovább képezte magát, vagy önálló vállalkozásba kezdett, és úgy tért vissza aztán dolgozni. Tehát kifejezetten jobb pozícióba került az otthon töltött évek után. Voltak, akik visszatérésük után még magasabb pozícióba helyezték, azért nagyon sokan megtartották a kapcsolatot a korábbi munkahelyen, vagy újabb munkahelyeket kerestek, de azt gondolom, hogy Magyarországon, a mi tapasztalatunk alapján, az ehhez való hozzáállás, az nem mondom, hogy támogató, egyáltalán nem az. Persze vannak ilyen cégek, ahol kifejezetten támogatják az apák otthonmaradását, de ez egy másik téma, de a többi cégnél ezt elfogadják.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy általában negatívum nem érte őket, sőt, ahogy mondtad is, akkor több esetben is ez még kedvezően hatott az ő karrierjükre.
Egy édesapa mondta, hogy amikor ő bejelentette, akkor a munkáltató az egyértelművé tette, hogy akkor innentől kezdve ne számítson semmi jóra, és ő erre azt mondta, hogy na, ez megerősített engem abban, amit már korábban is tudtam, hogy ezen a munkahelyen nekem nem kell maradnom.
És azokat, akiket megkérdeztek, azok az édesapák hogyan értékelték ezt az otthon eltöltött időt? Milyen hatással volt ez így a apa-gyerek kapcsolatra? Milyen hatással volt a párkapcsolatukra, illetőleg hát, hogy mennyiben befolyásolta mondjuk az anya és a gyerek közötti kapcsolatot?
Igen, tehát összességében, ha egy szóval kell válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy az általunk megkérdezettek összességében pozitívan értékelték. De ez egy nagyon rózsaszín kép lenne. Mindegyik beszámolt a magánál a döntéshozatalnál, meg aztán utána a gyakorlatban megtapasztalt nehézségekről, hullámhegyekről, hullámvölgyekről, különböző mértékben. Az apa-gyerek viszonyt mindenképpen javította, erősítette, tehát eleve mindegyik azzal a szándéka maradt otthon, hogy kifejezetten nem akart kimaradni ezekből az évekből. Nem akarta azt, hogy késő este, talán fektetés után ér csak haza, és hétvégén látja a gyerekének a mindennapos fejlődését. Tehát így aztán természetesen nagyon pozitívra is értékelték. A párkapcsolatokban persze ott is hullámhegyek, hullámvölgyek, nehézségek, mindenhol vannak, de az egyik nagyon fontos tapasztalat az, hogy ezek az apák, akik otthon voltak, azok jobban kezdték el értékelni a feleségük, vagy a párjuknak, tehát az anyának a szerepét és az otthonlétét. És ez egy kölcsönösség is volt. Tehát a munkából fáradtan este hazatérő anyák pedig jobban megértették, empatikusabbak voltak a korábbi, meg aztán a későbbi időszakokra vonatkozóan is, azzal a szituációval, amikor az apa ugye a hagyományos szerepeket betöltve ért haza fáradtan este későn a családba. Tehát erre mindenképpen nagyon jó hatással volt. És az anya és a gyerek kapcsolat. Ez azért egy nehezebb kérdés, egy összetettebb kérdés. Tehát annak ellenére, hogy az általunk megkérdezett családokban az anyáknak egy jelentős része kifejezetten vissza akart menni. Tehát nagyon kevesen voltak azok, akik valamilyen kényszerből mentek vissza. Anyagi kényszer, vagy a munkahely elvesztésétől való félelem miatt. Tehát nagyon sokan úgy tértek vissza, hogy vagy kaptak egy soha vissza nem térő ajánlatot, amit muszáj volt elfogadni, vagy egyszerűen úgy érezték, hogy nem bírnak tovább otthon maradni. De mindemellett a hagyományos női szerepeknek való megfelelés, illetve a saját magukkal szembeni elvárás miatt azért a lelkiismeret furdalás az előfordult, hogy nem tud eleget együtt lenni a gyerekkel. Ezt általában, amikor hazaértek, akkor próbálták kompenzálni, és ebben nagyon sok apa is partner volt, hogy akkor viszont átengedte mindenféle feladatot, tevékenységet a gyerekkel, és akkor ő neki volt meg a saját ideje. De azért ez a lelkiismeret furdalás, ez nagyon sokaknál előfordult, hogy nem tudja se magának, se az elvárásoknak megfelelni.
Ha kitekintünk mondjuk más országokban, itt az egyik cikkedben kiemelted a skandináv államokat, ami nagyon gyerekbarát, hogy mit lehet tudni az ottani családpolitikáról?
Igen, tehát ahogy mondtam, így a magyar családtámogatási rendszer az nem semleges, tehát nem semleges egyben, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe az ellátásokat az apák és az anyák. Nagyon sok országban, és ugye a skandináv országok ebben élejáróak, úgynevezett dedi kvótát, vagy apakvótát vezettek be, ami különböző országban különböző mértékű, ami azt jelenti, hogy a szülői szabadságnak egy részét csak az apa veheti igénybe. Ha nem veszi igénybe, akkor az a család számára az az időszak elveszik. Tehát ez azt jelenti, hogy az arányok különböző országban másképpen vannak, de legtöbb helyen a skandináv országokban egy néhány hónap az anyáé, egy néhány hónap az apáé, és annál egy kicsit kevesebb, amit megoszthatnak, tehát saját maguk felhasználhatják. És hát ilyen szempont, vagy ennek következtében, illetve én azt gondolom, hogy nem csak ennek következtében, hanem a jogszabályok nem teljesen a társadalom értékrendjétől függetlenül születnek, tehát hogy nem véletlenül ott vannak ezek a jogszabályok, de ott sokkal több apa van otthon a gyermekével, de Izlandon, ahol ez a leginkább ilyen kiegyenlített a szabályozás, még ott is a szülői szabadság napoknak csak az egyharmadát veszik igénybe a férfiak. Tehát még ott is elsősorban a nők vannak otthon, de ott a legmagasabb az arány.
Még maradt egy kicsi időnk a beszélgetés végéig, így hát most érintőlegesen beszélünk egy másik munkádról, ami szerintem nagyon érdekes lesz, pedig az, hogy a Európai Uniós csatlakozásunkat követően Magyarországról nagyon sok magyar vándorolt ki Brüsszelbe. Őket nem tekintetjük ugye hagyományosan kivándorlóknak, hiszen ez egy megbízatási időszakra szóló kiutazás, ott x évig dolgoznak, viszik a családjukat, ugyanakkor mégis egy egységes diaszpórát alkotnak, összejárnak egymással, de ugyanakkor egy nemzetközi térben léteznek. Erről készítettél munkát is, hogy ezek a így kivándorló emberek mennyire integrálódnak, milyen motivációk vezettek oda, hogy ők kimenjenek, hazatértek-e, és hogyha hazatértek, akkor mi volt ezzel az ő elképzelésük?
Igen, ez egy néhány évvel ezelőtt végzett kutatás, aminek az volt a célja, hogy az Európai Unió brüsszeli intézményeiben dolgozó magyar munkavállalókat térképezzük fel, és hát ahogy mondtad, mi volt a fő motivációjuk, illetve milyen hosszú távú terveik vannak a hazatérésre vonatkozóan. És a másik kérdés pedig az integrációjuk volt. Ennek a kutatásnak, vagy az ebből készült publikációnak a címe is azért, hogy élet a buborékban, és ez nem véletlen, és ez részben válasz is ad arra a kérdésre, hogy mennyire integrálódtak. Mert integrálódtak mihez? A belga társadalomhoz, a brüsszeli társadalomhoz? Mert akkor azt kell mondani, hogy nem. És amihez integrálódtak, ahhoz a nemzetközi, nagyon speciális közeghez, ami Brüsszelben van, és az Európai Unió intézményeiben dolgozó nemzetközi munkavállalók adják ezt a közeget. Amit tapasztaltunk, hogy és ott egy előadáson, ahol az érintetteknek beszéltünk a kutatás eredményeiről, a tőlük kapott visszajelzések alapján így arra jutottunk, hogy nem azt tudjuk mérni, hogy mennyire integrálódtak, mert nehéz meghatározni, hogy mihez, ahogy az előbb mondtam, hanem inkább azt tudjuk mérni, hogy mennyire távolodtak el Magyarországtól. És ezt mindenféle módon, hogy milyen hazatérési terveik vannak, hányszor járnak haza, milyen gyakran nyaralni, honnan kérnek segítséget, kikkel barátkoznak, mennyire tartják a kapcsolatot, és ez sokkal inkább mérhető volt. És hát ennek persze teljesen vegyes az eredménye, tehát vannak, akik jobban vannak, akik kevésbé, de az biztos, hogy végső konklúzióként azt láttuk, hogy ennek az Unióban végzett munkának és az ezzel kapott életminőségnek nagyon-nagyon erős a szívó hatása, és ehhez képest még a nehézségei ellenére is nagyon nehéz Magyarországon bármiféle alternatívát felmutatni, ami miatt hazajönnének ezek a hát eleinte talán egy határozott idejű szerződésre kiérkező munkavállalók, de mindegy, legtöbbjüknek az a célja, hogy ezt határozatlan idő munkaszerződésé változtassa, és egy gyakorlatilag nyugdíjig ott éljenek. Hát ugye nem kell szépelegni, tehát azok a fizetések és azok a juttatások, ami az ottani státusszal jár, az nem versenyképes. Illetve Magyarországon is vannak olyan állások, ahol ilyen jövedelmekre lehet szert tenni, de azért nyújtott munka minősége, mennyisége, az nem versenyképes a brüsszeli munkával. Tehát, és az a nemzetközi közeg, az rendkívül vonzó a kintlévőknek, még akkor is, hogyha legtöbben azért elmondták, hogy az előmeneteli lehetőségeik azért rendkívül módon korlátozottak az ottani brüsszeli hierarchián belül. Tehát ugye ott is magasabb státuszhoz jóval magasabb fizetések és hatáskörök járulnak, és ez nagyon, nagyon nehéz megugrani ezeket a lépcsőket.
Köszönöm szépen, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál, és a legújabb kutatási területeidről is beszéltél. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.